Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori.
A második világháború után Magyarország romokból próbált talpra állni, miközben a politikai irányt egyre inkább a szovjet befolyás szabta meg. A demokratikus kezdet gyorsan kifulladt. Választási manipulációk és politikai leszámolások nyitották meg az utat az egypárti hatalom előtt. A mindennapokat hiány, bizonytalanság és növekvő félelem határozta meg. Ebben a közegben formálódott az a fiatal nemzedék, amely már nem akarta elfogadni ezt a valóságot.
1956 a fiatalok forradalma volt. Egy olyan nemzedék lépett színre, amely ugyan nem ismert működő szabad rendszert, mégis pontosan érzékelte, hogy a körülötte lévő világ elfogadhatatlan. A mindennapi tapasztalatok és a hatalom állításai között egyre nőtt a feszültség. Hogy ez miként alakította a fiatalok gondolkodását, arról Rácz János történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa beszél.
Ha megnézzük azoknak az összetételét, akik részt vettek a forradalom és szabadságharcban 56-ban, ezeknek nagy része úgy 25 év vagy 25 év alattiak voltak, tehát ők már nyugodtan mondhatjuk, hogy a háborús nemzedékhez tartoztak, tehát azok, akik vagy kora kisgyermekkorukban, vagy már ugye gyermekkorukban megérték a második világháborús történeteket. És az egészen biztos volt, hogy azt nem szeretnék. Tehát, hogy nem szeretnének egy megszállt országban élni, nem szeretnének egy olyan országban élni, ami adott esetben azt az időszakot képviseli, tehát a vészkorszak, a diktatúrákat és minden egyebet, nem szeretnek megszállás alatt élni. És amikor elindul az egész folyamat, akkor van egy remény egyébként nagyon sokáig, hogy hát azért is volt Magyarországon megszállás, most nem akarok itt utalni a történelemnek a folyamára, azért voltak itt román csapatok is az első világháború után és minden egyéb, tehát hogy nagyon sok minden történt, de mindig hazamentek ezek a megszállók, vagy ideiglenes megszállók, inkább így fogalmazunk, és hát nyilván volt egy olyan gondolat, hogy a szovjet hadsereg és a vörös hadsereg is majd előbb-utóbb elmegy, hiszen miért tartózkodna itt. És ugye ez benne volt abban a politikai elitben is, aki azt gondolta, hogy lehet itt majd esetleg egy demokratikus, független, szabad Magyarországot megteremteni, és ez egy remény volt. És ez a remény már a kezdet-kezdetén is ugye különböző problémákkal volt erre.
A háború után a társadalom nyugalomra és rendezett viszonyokra vágyott. Ugyanakkor erős volt az igény arra is, hogy felelősségre vonják azokat, akik az országot a pusztulásba sodorták, és akik miatt több százezer magyar zsidó és besorozott katona vesztette életét, nem beszélve a súlyos anyagi károkról. Kezdetben reális esély mutatkozott egy demokratikus berendezkedés kialakulására. Ez a lehetőség azonban gyorsan háttérbe szorult, ahogy a szovjet támogatással megerősödő kommunisták fokozatosan átvették a politikai irányítást. Az állami működés és az igazságszolgáltatás így egyre távolabb került a demokratikus elvektől.
A magyar társadalom, és különösen a fiatalok, hát azt tapasztalták, hogy ez nem teljesen működik.
Folytatja Rácz János.
Az első három év után azért azt már jól lehetett látni, azért vannak gondok. Tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy megkezdődik majd az iskoláknak az átszervezése, és minden egyéb. Most hiába akarnak ők egy tömegoktatást csinálni például az egyetemeken, hogyha ehhez a megfelelő eszközök nem állnak rendelkezésre. Nincs megfelelő számú tanterem. A műszaki egyetemen nem tudják biztosítani a megfelelő laborgyakorlatot. Elkezdik majd erőltetni fokozatosan a 40-es évek végétől, különösen ugye az orosz nyelv oktatását. Na most nyilván egy egyetemista fiatalembernek, aki mondjuk a szakmai az adodon gépész szeretne lenni, hát nem biztos, hogy az orosz nyelv feltétlen ismeret az hozzátartozik az ő tudásának a növeléséhez. Tehát nyakukba kapják ezt, fölvesznek rengeteg munkás és parasz származásút ezekre a főiskolákra, és azt gondolják, hogy ők kinevelik belőlük majd a saját generációjukat.
És ami tovább élezte a politikai feszültséget, az az 1947-es úgynevezett kék cédulás választás volt. Augusztus 31-én tartották, formálisan demokratikus keretek között, valójában azonban a magyar történelem egyik legsúlyosabban manipulált voksolásaként vonult be a köztudatba. Addigra a szalámi taktika már megtette a hatását. A kisgazdapárt két év alatt jelentősen meggyengült, vezetőinek egy részét letartóztatták, másokat emigrációba kényszerítettek vagy kiszorítottak a politikából. A választás így már egy erősen torz politikai térben zajlott, ahol a hatalmi viszonyok messze nem tükrözték a társadalmi akaratot. Glaub Krisztián István, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár levéltárosa beszél erről.
Ennek a választásnak a lezajlása után sem tudták biztosítani a kommunisták az abszolút többséget, csak az általuk megnyitott kisgazdák többségével sem, mert rengeteg párt próbált indulni, például a szintén kisgazdákból kivált Fejfer Zoltán féle függetlenségi párt is, ami meglepően sikeres volt. Súlyogdásot el sem engedték indulni már ezen a választáson, és nem a kék céldulák voltak a legnagyobb csalásnak a okozója. Léteztek, és valóban szereztek fel a szavazatot bőven a kommunisták, de sokkal nagyobb tételnek számított, hogy több mint fél millió embert egyszerűen kizártak a választásból, fasisztoid múltra hivatkozva és egyéb kifogásokkal. Innentől fogva hát ez nyugodtan lehet már egy megrabolt választásnak hívni. Hát az a lényeg, hogy elvileg mondják, hogy pont Farkaspér vetette fel, aki Romániában volt delegált, amikor a Romániában tartották a választásokat 1946-ban, és ott fedezte fel, hogy elvileg kékcédulákkal úgy lehetett szavazni, hogyha valaki a szavazás napján nem tartózkodott a lakóhelyén. Ez egy kis kártyaszerűség volt, amire ezek bárhol leadhatták a szavazatukat. Csak hát ugye rengeteg hamis kékcédulát nyomtak ugye a kommunisták, ezért az aktivistáik egyszerre több helyen is le tudtak szavazni ezzel a cédulával. Járták az országot, és kb. Volt, aki 10-15 helyen szavazott egy nap ugyanezzel a cédulával. Így azt mondják, hogy ilyen 200-300 ezer szavazattal kaptak többet, de mit mondtam, hogy kizártak félmillió erősen konzervatív jobboldali embert a választásban, és ez is eltolta az arányokat. És noha ugyan megnyerte a kommunista párt a választásokat, de nem tudott így sem abszolút többséget szerezni, még a szociáldemokratákkal együtt sem. Tehát, hogy csak a függetlenségi pártnak, amit ugye, mint mondtam, Fejfer Zoltán vezetett, a szavazatok a megsemmisítésével, mert mindenfajta szabálytlanságra hivatkozva egyszerűen megsemmisítették a szavazataikat, és a pártot is feloszlatták, így tudtak biztosítani azt a többséget, ami a kormányzáshoz elég volt.
A kommunisták nem riadtak vissza a további szabálytalanságoktól és csalásoktól sem. Egyebek között erről beszél a Kossuth Rádió korábbi műsorában Szerencsés Károly történész.
Igyekeztek az ellenzéki pártokat lehetetlen helyzetbe hozni, úgy, mint az ellenzéki pártoknak ajánlásokat kellett gyűjteni, a kormánypártoknak nem. Bevették még a választásoknál a kizárások lehetőségét, tehát újabb szervezetek, országos szervezetek, pártok, egyesületek vezető tisztségviselőit zárták ki a választójogból, és a kommunista párt utasítása szerint nem csak ezeket, hanem úgymond a demokratikus magatartás hiányában ki lehetett zárni a választójogból embereket.
A rádióban, gyűléseken és kampánybeszédekben jól kirajzolódik az a politikai légkör, amelyben a választások zajlottak. Az ellenzék mozgástere folyamatosan szűkült, miközben a kommunisták egyre erőteljesebben formálták saját képükre a rendszert. Részletet hallhatnak Slakta Margitnak, a keresztény női tábor vezetőjének 1947-es választási beszédéből.
Mindenek előtt válaszolni kívánok sokak szemrehányó kérdésére, hogy az ellenzéki pártok miért nincsenek pártszövetségben, mint ahogy a kormánypártiak vannak. Azért nincsenek, mert azoknak a pártoknak, melyek az ostrom után most indulnak először, a választójogi törvény végrehajtási utasítása csak 3 napot engedélyezett pártszövetség bejelentésére. Ennyi idő alatt a most először indulók még csak ki sem alakulhattak kellőképpen. Nemhogy a szövetséget megköthették volna.
Részletet hallhatnak Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkárának 1947-es választási beszédéből.
A majdnem 700 kommunista jelöltből 296 ipari munkás, 204 földműves, 168 értelmiségi, 38 kisiparos és kiskereskedő. A mi jelölőlistánk összetételében, mint egy csebben a tenger, tükröződik vissza a magyar dolgozó nép. És mert a magyar nemzet többsége, nyugodtan mondhatjuk, 95%-a a dolgozó nép, pártunk, mint a munkások, parasztok és haladó értelmiségiek pártja, egyben a legigazibb nemzeti párt is. Ezért valljuk mi büszkén és lelkesen, hogy pártunk a magyarság legjobbjainak Rákóczi, Kossuth, Petőfi nemzeti és haladó hagyományainak leghűbb letéteményese. Igazi nemzeti párt.
A kék cédulás választások után már alig maradt kétség afelől, hogy a hatalom megszerzéséért a kommunisták nem riadnak vissza sem a nyílt, sem a burkolt eszközöktől. A választási eredmények manipulálása, a politikai ellenfelek ellehetetlenítése és a társadalom egy részének kizárása mind azt jelezte, a demokratikus keretek fokozatosan kiüresednek. Balogh Gábort, a Terrorháza Múzeum vezető történészét hallják.
A szalámi taktikának a független kisgazdapár tekintetében a történet vége az 1947-es kékcédulás választásokban fog majd kiteljesedni, ahol próbálták papíron is javítani ezeket az arányokat, ez nem nagyon jött nekik össze, hiszen ha összeadjuk a szavazatokat, amiket a kisgazdapártra és az utódpártjaira leadtak, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanez a szavazatarány jön ki majd, hogy nem, mint az 1945-ös választásokon.
A következő időszakban felgyorsulnak az események. Koncepciós perek, kényszeregyesítések és nyílt hatalmi beavatkozások jelzik, hogy a rendszer végleg letér a demokratikus útról. A cél immár nem pusztán a befolyás növelése, hanem a kizárólagos hatalom megszerzése volt.
Tulajdonképpen a 47-es választásokat sem nyeri meg a kommunista párt.
Teszi hozzá Rácz János.
Ott is mit kell tenni, meg kell szüntetni azokat a pártokat, amelyek ugye erőfölényben lennének velük szemben, a szociáldemokratákat beolvasztják. 48-ban ez egy kényszeregyesülés, tehát fokozatosan mindenfajta törvénysértésekkel, erőszakos eszközökkel átveszik a hatalmat, és a reményeket ezzel dugába döntik.
1947. február 10-én Párizsban aláírták a Magyarországgal kötött békeszerződést, amely néhány hónappal később lépett hatályba. A dokumentum formálisan lezárta a háborús időszakot, és jogilag rendezte az ország nemzetközi helyzetét. A hatályba lépés alkalmából Tildy Zoltán köztársasági elnök rádiószózatban fordult a magyar társadalomhoz.
Ezzel a békeszerződés hatályba lépett, hazánk visszanyerte szuverénitását. Az egész emberiség békére vágyik. Béke, rend, nyugalom után sóvárognak a magyar milliók is, a hosszú megpróbáltatás után. Ezért különös öröm számunkra ez a nap, amelynek elérkeztét olyan régóta várj. Ebben az órában van egy nagy kötelességünk. A magyar ember tiszta értelmével és bölcs határozottságával mérlegre kell tennünk múlt évtizedek és a közelmúlt esztendők történelmét. Világosan fel kell ismerni az elvétett utakat, a hibákat és a bűnöket, amelyek nem annyira a magyar nép lelkét terhelik, mint azokat a vezetőket, akiknek vak és önző politikája elhomályosította a nemzet ítélőképességét, és szakadék mélyére vitte az országot.
Valójában a békeszerződés komoly csalódást okozott a magyar társadalomnak. Bár formálisan visszaállította Magyarország szuverenitását, az országban maradó szovjet csapatok ezt érdemben korlátozták.
Ott van a 47-es béke, a párizsi béke, amit aláírnak februárban, és mindenki azt remél, hogy akkor most már kimennek a szovjet csapatok.
Folytatja Rácz János történész.
Igen, ám csak, hogy van egy olyan pont, hogy addig maradnak itt a szovjet csapatok, amíg Ausztriában is ott tartózkodnak, azt tudjuk, hogy négy hatalmi megszállás alatt van, hat tápvonalak biztosítás érdekében, és hát nyilván ezzel összefüggésben kell egyébként a kisgazdáknak a szétverését is felgyorsítani, mert úgy gondolják a kommunisták, hogy hát csak azt gondolják, hogy majd itt megoldja az ő problémájukat a békének az aláírása, nem, hát bebizonyítjuk, hogy ez még ugyanúgy fokozódni fog a velük szemben lévő harc, és hát elérik ugye Nagy Ferenc magyar miniszterelnöknek a száműzését, az emigrációba kényszerítését is átveszik az irányítást politikai értelemben és az országban, és aztán ugye a 40-es évek végén megkezdik a erőszakos TSS-ítést és minden egyéb, tehát a vidéki lakosságán is felépnek, ahogy mondtam, az egyházügyekben is felépnek.
A magyar társadalom már az első években sem látta egy demokratikus berendezkedés körvonalait. A gazdaság romokban hevert, hiperinfláció pusztította a pengőt, miközben az országnak 300 millió dolláros jóvátételt kellett teljesítenie, döntően a Szovjetunió felé. Közben egész gyárakat szereltek le és szállítottak el, tízezreket hurcoltak kényszermunkára, így nem csak az erőforrások, hanem a munkaerő is hiányzott az újjáépítéshez. A hiány, a gazdasági kimerültség és a növekvő politikai nyomás együtt formálta a korszak légkörét.
Ezeket nyilván a lakosság megéri, hiszen ott van a Szabad Népben, rádióban, mindenhol ugye folyik a kommunistáknak az uszítása a demokratikus erőkkel szemben.
Folytatja Rácz János történész.
47-ben már szerintem javarészt azért az emberek már látták, hogy hova fut ez ki, hiszen a béke ellenére itt maradtak a szovjet csapatok, és mindazok, akik tulajdonképpen a kommunizmussal szemben, vagy a szovjet típusú kommunizmussal szemben harcoltak 47-től, már fokozatosan, de már gyakorlatilag 45-től kezdve elindulnak nyugatra, mert nem tudnak egyszerűen itt ebben az országban élni, vagy a demokrácia és a demokratikus gondolkodásuk alapján politikát kifejteni.
A párizsi békeszerződés következményei tehát személyes sorsokban is megmutatkoztak. Ahogy a kommunisták egyre határozottabban építették ki a hatalmukat, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a politikai ellenfelek számára nincs biztonság. Különösen megrázó eset volt Kovács Béla kisgazdapolitikus elhurcolása, amely világosan megmutatta, milyen korlátai vannak a magyar szuverenitásnak, és meddig terjed a szovjet befolyás az országban. Erről beszél Balogh Gábor történész.
A szovjet megszállók bármit megtehetnek Magyarországon, akár egy politikust, egy teljesen ártatlan politikust, egy magyar állampolgárt is letartóztathatnak és elhurcolhatnak az utcáról fényes nappal. Ezt követően Kovács Bélát elszállítják Ausztriában, ami ekkor ugye nem létezik, tehát majd csak 1955-től beszélünk Ausztriáról. Az ausztriai szovjet megszállási zónában fogják majd fogva tartani hosszú éveken keresztül, majd egy idő után átszállítják a Szovjetunióba, bíróság elé állítják, és ott 25 év kényszer munkára ítélik. Csak 1955-ben fog majd hazatérni. Gyakorlatilag az ő szerepe innentől kezdve már parciális, tehát jelentéktelen a magyar politika történetben is 4 évvel később meg is halt Kovács Béla vidéki otthonában.
Néhány év alatt az országban állandósult a félelem légköre. Az emberek inkább hallgattak, még a saját otthonukban is megválogatták a szavaikat.
A Magyar Kommunista Párt vagy Magyar Dolgozók Pártja folyamatosan a harcban áll.
Folytatja Rácz János történész.
Tehát a szóhasználat is békeharc és minden egyéb, hogy ők harcolnak és folyamatosan küzdelemben vannak éppen mindig valami ellen, amely ugye magyar dolgozók társadalmát veszélyezteti. Az, hogy ki az ellenség, meg ki nem az ellenség, ugye ezt már a fiatalokba is megpróbálják beleverni. És az egyik hibát tulajdonképpen itt követik el az 56-hoz vezető úthoz, mert a 40-es évek végén ugye beszéltünk egy generációról áttételesen, hiszen ezt mondtam már az elején is, hogy itt olyan fiatalok vannak, akik megérték a II. Világháború gyermekfeje. Tehát az, hogy lőnek az utcán, az, hogy bombáznak, hogy be kell mennünk egy légoltalmi pincében, hogy uram bocsán, éhezünk, hogy vízünk esetleg úgy van Budapesten, hogy bevisszük a jeget és megmelegítjük, és utána majd azt isszuk meg, mert ugye már a vízhálózat nem működik Budapesten, vagy más városokban se a különböző ostromállapotok idején. Tehát ezt ők megérik. És ezeket a fiatalokat elméletileg és normális ütemben, hogyha elkezdődik az oktatás, megint visszamegyek az oktatásra, elnézést, mert szerintem ez mindig egy kulcskérdés. Ott ugye arra kéne őket nevelni majd az oktatóknak, akik egyébként nagyon sokáig ugye a Horthy korszakból érkeznek, nem lehet egyből lecserélni a tanári kart, és ez nem úgy működik, hát itt azért több millió gyerek megy majd iskolába, meg fiatal, meg minden egyéb, hogy felsőoktatást is beleszámítva, meg a közoktatást, tehát nyilván lesznek olyan tanárok, akik szintén megérték a II. Világháborút, arra kéne őket oktatni, hogy az nem a normalitás, amit az utcán láttatok. Hogy ez egy ilyen is olyan helyzet volt, és hogy most vissza békeidőszakon. Nem, hát ugyanis készül a kommunista párt mire, vagy a magyar dolgozó pártja később a III. Világháborúra.
Közben a külvilág hírei is eljutottak a magyar fiatalokhoz. Bár a hatalom igyekezett szűrni az információkat, azt nem tudta megakadályozni, hogy kirajzolódjon, merre tart a világ.
47-ben meghirdetik a Truman doktrinát, ugye az Amerikai Egyesült Államokban, ami ugye azt mondaná, hogy rollback lesz, tehát először felszabadítjuk és visszakényszerítjük a Szovjetuniót ezekről a területekről.
Mondja Rácz János történész.
Ott a Szabad Európa Rádió, amit tudnak hallgatni a fiatalok, és közben meg az iskolában meghallgatják ezt, hogy ez van, és nem csak hallgatják, hogy ők majd ugye harcolni fognak az amerikai imperialisták ellen, hanem ott van a Magyar Szabadságharcos Szövetség, és már akár visznek ugye általános iskolásokat, gimnazistákat, középiskolásokat, és hát ugye minden egyetemen ott van a katonai tanszék. Főiskolásokból pedig hát a katonaságban ugye tartalékos tiszteket fognak képezni, tehát megtanulják a fegyverhasználatot. A fiatalok már 10-11 és a kis puska kezelését, és hát a lányokat is elviszik őket, mert megtanítják tankoknát hatástalanítani. Ez egy nagyon fontos feladat egyébként egy nőnek nyilván. Folyamatosan készítik fel őket erre, hogy itt egy háborús helyzet lesz. Meg hát az irodalomnak a csapája, egy kis ugye partizán irodalom, mert ugye azt olvastatják velük, milyen jó, hogy a hős szovjet anya, meg a hős szovjet partizán. Szóval nyilván ugye ezek is ugye valamilyen szinten az oktatás részét, az irodalom részét képezik, és beleverik a fiatalokba. Egyet nem tudnak beléjük verni, a Szovjetuniónak a csodálatát és tiszteletét. Hát ugye nagyon tudjuk, hogy az iskolában az derül ki a fiatalok számára, hogy mindent a szovjetek kreálnak. Tehát ugye ők a legnagyobb innovátorok, a telefontól kezdve mindent ők találnak ki, mezőgazdaságban is, meg minden egyéb a legnagyobb innovációkat, tehát hozzájuk képest ugye nyugat sehol nincsen, hogy ezt is próbáljuk ugye a fiatalokban, mert ilyen hülyeség az nem megy bele.
De ezzel nem igazán érnek célt, hiszen a fiatalok látják, hogyan élnek a szüleik, hazamennek a kollégiumból, az egyetemekről, és szembesülnek azzal, hogy nyomorog a család, dacára a békeharcnak.
Ott van a norma ugye a munkásoknak, aszerint kapnak bért, hogy mennyit teljesítenek. Tehát egy teljesítménybér van, csak ezeket a normákat olyan szinten emelgetik, hogy már egyszerűen képtelenség teljesíteni, tehát nem fognak annyi pénzt kapni. Még mindig jegyrendszer van. Hát ez értetetlen a háború után. Most azért nyugaton is nagyon sokáig működik a jegyrendszer, de hát nyilván ott van egy marsalsegély, megkapnak nyugatról, fölzárkóztatják őket. Az Magyarországon nincs, mert hát mi köszönjük szépen. Nyilván ugye a hős-Szovjetunió segítségével nekünk nincs szükségünk nyugati segítségre, ugye mi ezt önállóan meg tudjuk oldani, hát vannak ebből problémák. Másrészt elnézést kérek, de hát ugye ez nem a vas és acél országot. Hogyha átállítják az agráripari országot, mert alapvetően mégiscsak a mezőgazdaság lenne a húzóágazat, és nem teszik érdekelté a magyar vidéki földművelőket abban, hogy ők mondjuk a TSZ-ben miért kellene bevinni a sajátot, meg szóval ez egy bonyolult ügy, nem teszik őket érdekelté a termelésben, hát akkor nyilván egy idő után azt fogják mondani, hogy ezt nektek, hát akkor minek dolgozunk, hogyha ti úgyis elviszitek, nem? Egyrészt ez, a másik fele pedig az, hogy mivel nem erre helyezik a hangsúlyt, azt is elviszik tőlük, ami mondjuk adott esetben a vetéshez kellene, azokat a terményeket és termékeket és minden egyéb, hát akkor egy idő után ugye éhezés lesz nyilvánvalóan. Tehát úgy vezetik ezt az országot, átveszik ugye a szovjet esztelen követése, meg Sztálin utasításainak az esztelen követésével, ami szintén ugye problémákat eredményez. És hiába hallja valaki az iskolában, meg a főiskolán, hogy én küzdök az imperialisták ellen, amikor azt látja, hogy például neki a menzájával probléma van. Nincs megfelelő élelmezése. Kollégiumi férőhelye nincsen, ugye? És akkor hazamegy, és azt látja, hogy otthon meg elmondja neki az édesapja, hogy egyrészt maradjunk csöndben, mert nem mondhatunk semmit, mert elvitték a szomszédot is, most meg még itt ülök, ugye, és akkor emelték a normát, tehát még annyit se tudok megtenni, hogy még egy kis kenyeret rakjak az asztalodra, meg egyébként is ugye egy rendszer van.
Ez a felgyülemlő belső ellentmondás nem maradt következmények nélkül, és visszafordíthatatlanul kikezdte a rendszer hitelességét. A józan ész és a mindennapi tapasztalatok egyre kevésbé igazolták vissza a hivatalos képet. Így vált ez az állandó feszültség végül nem csak egy generáció meghatározó élményévé, hanem a változás egyik legfontosabb előfeltételévé is.
56-70. Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Colini-Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puss Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.